és folytassuk Isten tiszteletünket hallgatva Isten írott igéjét, Sámuel próféta a második könyvéből, a 9. részből. Sámuel próféta második könyvének 9. részében az első 13 vers, vagyis az egész fejezet így szól hozzánk. Mondta pedig Dávid, maradt-e még valaki Saul háznépe közül, hogy irgalmaságot cselekedjem ő vele Jonatánért? Vala pedig Saul házából egy szolga, kinek neve Siba, kit Dávidhoz szólítának, és mondta a király néki, te vagy Siba? Felelt, én vagyok a te szolgád. Akkor mondta a király, maradt-e még valaki Saul háznépe közül, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát? Felele Siba a királynak, van még Jonatánnak egy fia, ki mind a két lábára sánta. Mondta néki a király, hol van? És mondta Siba a királynak, íme az Ammiel fiának, Mákírnak házában van, Lódebárban. Akkor elküldött Dávid király, és elhozatta őt Mákírnak, az Ammiel fiának házából, Lódebárból. És mikor megérkezett Dávidhoz Mefibóset, Jonatánnak, Saul fiának fia, arccal leborult, és tisztességet tett néki. És mondta Dávid, Mefibóset, kifelele, ím hol a te szolgád. Mondta néki Dávid, ne félj, mert kétség nélkül irgalmasságot cselekszem veled, Jonatánért, a te atyádért. És visszaadom neked Saulnak, a te nagyatyádnak minden majorságát, és néked mindenkor asztalomnál lesz ételed. Akkor fejet hajtott Mefibóset, és mondta, micsoda a te szolgád, hogy a holt ebre reá tekintettél, minémű én vagyok. Szólíta ezután a király Sibát, Saulnak szolgáját, és mondta néki, valamije volt Saulnak és egész háznépének, mindazokat a te urad fiának adtam. A majorságnak azért te viseljed gondját, és a te fiaid és szolgáid, és beszolgáltassad, hogy legyen a te urad fiának kenyere, melyel éljen. Mefibóset pedig a te uradnak fia az én asztalomnál eszik mindenkor. Volt pedig Sibának 15 fia és 20 szolgája. Felele Siba a királynak. Valamit az én uram a király parancsol nekem, szolgájának, aképpen cselekszik a te szolgád, és Mefibóset az én asztalomnál eszik, mint a király fiainak egyike. Vala pedig Mefibósetnek egy fiacskája, kinek neve Mika volt. A Siba házában lakozók pedig minnyájan Mefibóset szolgái valának. Mefibóset tehát Jeruzsálemben lakozék, mert mindenkor a király asztalánál eszik vala, és ő mindkét lábára sánta volt. Kedves testvéreim! Sok embertelenséggel találkozunk a mai világba, már olyan értelemben, hogy az emberek egymással igen embertelenül tudnak bánni. Kezdve azon, hogy hogyan gondolnak sokszor egymásra, aztán, hogy hogyan beszélnek egymással, és hogyan cselekszenek egymással. És ez az embertelenség, ez bennünket valószínűleg igencsak megterhel. Pláne amikor lelkiismeret furdalással észleljük, hogy mi magunk is embertelenül bánunk valakivel, vagy amikor fájdalom tölt el azért, mert velünk bántak embertelenül. Megterhelő ez az egész helyzet, és olyan üdítő olykor-olykor azt tapasztalni, hogy más is történik, hogy valami emberséges bánásmód mutatkozik az emberek között, az emberi kapcsolatokban. Itt a felolvasott bibliai szakaszban visszavezet minket az írás a régi időkbe, Krisztus előtt 1000 körül vagyunk, és egy ilyen jó példa van előttünk, ami felüdít bennünket. Amikor Dávid király igen emberségesen bánik egy olyan emberrel, aki erre nem szolgált rá egyáltalán, hogy így mondjam, érdemtelenül cselekszi vele az Isten irgalmasságát, tehát mintha Isten lenne irgalmas az ő képviseletében, irgalmasan bánik ezzel a Mefibósettel. Nagy jótéteményt visz véghez. Ezért is adtam az igehirdetésnek ezt a címet, hogy jótétemény. Nos, vegyük egy kicsit szemügyre ezt a történetet. Először is a történetnek, illetve a jótetnek a hátterét vizsgáljuk meg. Azt olvassuk itt az írásban, hogy egy napon Dávid érdeklődni kezdett Saul, az előző király leszármazottai után. Éle még valaki? Maradt-e még valaki Saul háznépe közül, hogy irgalmasságot cselekedjem ő vele, Jonatánért? Hát érdeklődött Dávid, és azonnal leszögező, hogy nem azért érdeklődik, amiért más királyok érdeklődni szoktak az előző király leszármazottai után. Tudnélik, az volt a szokás, hogy kiírtják az előző királynak az utódait. De Dávid közli, hogy nem azért kérdezi ezt, hogy, mert ki akarja írtani az előző király utódait, hanem azért, mert pont irgalmasságot akar velük cselekedni. Mégpedig az előző király fiának, ugye Saul király fiának, Jonatánnak, aki Dávidnak a legjobb barátja volt, az érdeméért, hogy így mondjam. Csodálatos dolog ezt, testvérek, hogy Dávidnál valahogy egy napon eszébe jutott, Dávidnak egy napon eszébe jutott az, hogy ő ezzel a Jonatánnal, a régi barátjával szövetséget kötött. És ha már itt a keresztelésnél is a szövetségről volt szó, itt is egy szövetségkötés történt ő és a barátja között. És annak idején ez hangzott el, az 1 Sámuel 20-ban olvassuk ezt, Jonatán mondja Dávidnak, ne csak míg én élek, és ne csak magammal cselekedjél az Úrnak irgalmassága szerint, hogy meg ne halljak, hanem meg ne vondd a te irgalmasságodat az én házamtól soha, még akkor se, hogyha az Úr kiírtja Dávid ellenségeit, mindegyiket a földnek színéről. Így szerzett szövetséget Jonatán Dávid házával, mondván vegyen számot az Úr Dávid ellenségeitől. Olvastuk ezt annak idején. Tehát Dávid és Jonatán itt szövetséget kötött, és azt ígérte Dávid, azt fogadta meg Dávid a maga részéről, hogy ő irgalmasságot fog cselekedni ennek a Jonatánnak, a barátjának a ház népével, leszármazottaival. Akkor is, ha már ő nem él. Hát nagyon jól emlékeznek, akik itt voltak, hogy Saul meghalt, Jonatán is meghalt egy csatában a filiszteusokkal szembe, és hát a leszármazottak közül nem sokan maradtak. Jonatánnak megmaradt ez a fia, ez a bizonyos Mefibóset, akivel annak idején menekült a nevelőnője, és elejtette kisbaba korába, és ezért sánta lett mind a két lábára ez az ember. Ezt is olvassuk az írásba. De felnőtt időközben, és volt neki egy gyermeke is, hogy megtudjuk innen a történetből, Mikának hívták, de hát elég kiszolgáltatott helyzetbe élt abban az időben, mint fogyatékkal élő ember. Na hát, Dávidnak valahogyan a szívébe fölötlik ez a Jonatánnal kötött szövetség, és annak a szavai is, irgalmasságot cselekszem, azzal a valakivel, aki még él a Saul háznépe közül. Nem tudja, hogy Mefibóset lesz az, aki még él, Jonatánnak a fia. Bárkivel irgalmasságot cselekedett volna, aki még él. De nem tudtak rá válaszolni a közvetlen tanácsadói. Ugye ott volt ez a bizonyos Josafát, Ahilud fia, aki emlékíró vala, vagyis akinek az lett volna a dolga, hogy emlékeztesse, mint főtanácsos a királyt arra, hogy ki él, ki nem él. De hát ő se tudta. Viszont azt tudták a Dávid udvari emberei, tanácsadói, hogy él még egy Siba, vagy Ziba, vagy Ciba, mindegy, hogy mondjuk egyik bibliafordításban, így másikban úgy szerepel, nevű ember, aki Saul házának egyféle ilyen gondviselője, és aki mindent tud erről a családról. Elő is citálják, és akkor ő mondja el, hogy él Jonatánnak a fia. Ez a bizonyos Mefibóset, akiről szó van. Dávid tehát megtudja, hogy ki az, aki még él, és akivel ő Isten irgalmasságát gyakorolhatja. Tovább adhatja az Isten irgalmasságát, Isten szeretetét, Isten kegyelmét e felé, az ember felé. Azt hiszem, testvérek, hogy ez egy, igen nagy munkája az Isten szent lelkének Dávid királyba. És csak csodálni tudjuk, hogy hogy élt benne az a szövetségnek az emléke. És hogy ragaszkodott ehhez a szövetséghez, hogy hűséges akart lenni ehhez a szövetséghez, amiben ő ígéretet tett annak idején a barátjának. Már nem élt a barátja, de őt köti az ígérete, amit tett, akkor is. És eltökélte magában, hogy az Isten képviseletébe irgalmasságot fog véghez vinni, nagy jótettet fog véghez vinni ezzel a valakivel. És íme ott van előtte barátjának a fia Mefibóset. Azt hiszem, testvérek, hogy ma is Isten lelkének a munkája, hogyha mi is megemlékezünk például arról, hogy valakivel szövetséget kötöttünk, vagy valaki velünk szövetséget kötött. Mondhatjuk úgy is, hogy valaki ígéretet tett nekünk, de mi is ígéretet tettünk valakinek. Például a házasság kötéskor. Szavunkat adtuk valakinek, hogy mindvégig mellette állunk, hogy gondját fogjuk viselni a maga részéről, hogy segítő társunk lesz. Mert szeretjük egymást. Ez a házassági szövetség. Ez kötelez minket. De ha nem is kötünk nyilván szövetséget lépten nyomon a mai világba, mégis azért az előfordul velünk elég gyakran, hogy ígéretet teszünk arra, hogy így vagy úgy fogunk viselkedni valakivel szembe. Vajon álljuk a szavunkat? Álljuk a szavunkat? A kereszteléskor ígéretet tesz. Nem, most ez a család. De nem lennétek itt, akkor is mondanám ezt a példát. Hiszen sokunknak vannak gyerekei, akiket megkereszteltettünk. Ígéretet tettünk Istennek arra, hogy hozzávezetgetjük a kis csemetéinket. A konfirmációkor megígértük, hogy hűek leszünk a hitünkhöz, egyházunkhoz, a mi Istenünkhöz, a mi Urunkhoz. Az úrvacsoránál valahányszor idejövünk, ígérjük, fogadjuk, hogy Isten szerinti módon éljük az életünket. Tehát lépten nyomon ígéreteket teszünk Istennek is, embereknek is. Vajon megemlékezünk ezekről a mi ígéreteinkről? És igyekszünk-e betartani őket? Hát emlékezzünk meg, és igyekezzünk betartani őket. A Szentlélek biztos, hogy ezt munkálja bennünk. Most, ha egészen egyszerű példákat mondok így a hétköznapi életben, hát hányszor ígérjük meg valakinek, hogy fel foglak majd hívni? És aztán elmarad. Vagy elmegyek hozzád, meglátogatlak. Hát aztán nem megyünk-e. Vagy megígérjük, hogy imádkozom érted, már egy ilyen kegyesebb dolgot is mondjak. Imádkozni fogok érted, aztán nem imádkozunk. Annyira megítél minket ez a dolog. Dávid megemlékezik az ígéretéről, a szövetségről. Isten szent lelke ezt munkálja benne, és be akarja azt tartani. Konkrétan véghez akarja vinni az ígéretét. Bennünk is ezt munkálja az Úr, testvérek. És az az igazság, hogy Dávid ebben megint csak a Dávid fiának, az Úr Jézusnak az előképe, aki hűséges. Jézus Krisztus, ha ígért valamit, mindig betartotta, állta a szavát. És ő az, aki ezt a hűségnek, ezt a jellemvonását bennünk is ki akarja formálni, meg akarja erősíteni bennünk. A mai világban ez abszolút idegenül hat, bár ugye a régi világban egy mester ígért valamit, akkor az úgy volt, de ma megígér egy mester valamit, nem megy. Nem csinálja meg. Nem jön. Az üzleti élet nem működik bizalmi viszony, hogy te is ígértél valamit, én is, akkor betartjuk a szavunkat. Ha te nem, akkor én se. Vagy nem tudom, hát van, ahol az élet működik ez a dolog, nem akarok nagyon általánosítani, de nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy az emberek hűtlenek. Ha mi helyest nem az érdekükbe áll, akkor már nem. Dávidnak egyébként nem állt az érdekében, hogy így mondjam, hogy Mefibósetet fölemelje, és nem tudom én milyen pozícióba juttassa. És mégis megtette vele, mert a szava erre kötelezte. És az adott szó valamikor szent volt. Hát ma egy hazug világban élünk. Hát Isten lelke, ismétlem, és az Úr Jézus Krisztus is azt akarja bennünk kimunkálni, hogy hűségesek legyünk, és ha valakivel szövetséget kötöttünk, ígéretet tettünk, vagy nem kötöttünk szövetséget, de ígéretet tettünk az ígéretünkhöz, tartsuk magunkat családtaggal, baráttal, munkatárssal, még az ellenségeinkkel szembe is. Jótettnek így a hátterét talán egy picit sikerült megvilágosítanom előttetek, tehát Dávid azért cselekszi ezt a jót, mert Isten lelke ott munkálkodik benne, és emlékezteti őt a szövetségre, az abban tett ígéretére, és most úgy rávezeti arra, hogy neki ezt be kell tartania. És ő ezt kész betartani. De nézzük második pontban magát a jótettet, amit véghez visz. Amikor Dávid megtudja, hogy Mefibóset az illető, akivel Isten irgalmassága szerint bánhat, és Isten szerinti kegyes tettet vihet véghez, elhozatja őt ebből a Lódebár nevű településből, és oda viteti Jeruzsálembe. Körülbelül 20 év telt el egyébként Saul Jonatán halála óta és ezen esemény között. Valószínűleg Mefibóset nem értette az egészet, illetve hát muszáj volt neki mennie, de ami biztos, hogy benne volt a félelem. Mert amikor Dávid előtt van később, akkor azt mondja neki Dávid, hogy ne féljen. Azt gondolta ő, hogy most azért vitetnek Jeruzsálembe, hogy megöljenek engem is. Vége az életemnek. De nem ez volt a oda vitetésének a célja. Olvassuk itt az igében, hogy amikor az audiencia megkezdődik, akkor ugye Dávid a nevén szólítja Mefibósetet, és érzékelteti vele, hogy mi így is, hogy milyen szoros barátság fűzte az apjához, Jonatánhoz. Mefibóset az udvari etikett szerint ugye arcra borul a király előtt, és azt mondja neki, hogy itt vagyok, állok rendelkezésedre, király. És Dávid, ahogy mondtam az előbb, azonnal megnyugtatja, ne félj, nem akarok neked ártani. Sőt, ellenkezőleg jót akarok veled tenni. Én valahogy itt Dávidnak a szavaiból, amiket itt mond ennek az embernek, nem érzek semmi kényszeredettséget. És nem muszáj megtennem, ezt most nekem véghez kell vinnem, na legyünk túl rajta, akkor minél előbb. Nem érzi az ember ezt a kényszeredettséget se, de mesterkértséget se érez az ember, hanem egy őszinte megnyilvánulás Dávid részéről, szinte egy, úgy mondanám, hogy szinte szabad örömmel készül arra, hogy jót tegyen, hogy irgalmasságot tegyen valakivel, hogy fölemeljen valakit. Nem savanyú képpel tenne jót a barátja fiával, hanem készséggel, örömmel, szabadon. És ez olyan szép, testvérek. Nem így tenni a jót. Nem azt nézi Dávid, hogy majd akkor nekem ebből milyen hasznom keletkezik, hogyha én most egy jót teszek ezzel az emberre. Nem is azt nézi egyébként, hogy Mefibósetnek milyen jót teszek most ezzel majd, ha azt teszem vele amit, hanem őt azt foglalkoztatja, hogy Isten irgalmasságát akarom vele Isten képviseletében, hogy Isten irgalmas velünk nyomorult bűnösökkel, és úgyhogy nem is szolgálunk rejá semmit. Hogy mégis fölemel minket, megbocsát nekünk, elfogad minket, hogy jót tesz velünk. Teljesen érdemtelenül, hogy én is úgy akarok cselekedni. Isten miatt akarok így cselekedni. Szabad örömmel. És aztán látjuk, hogy a jótette, amit véghez visz, ez az irgalmas tett, gyakorlatilag három elemből tevődik össze. Először is az, hogy nem öleti meg Mefibósetet, ahogy mondtam, ugye ez volt a szokás, életet ad neki, életbe hagyja, életet ad neki, ez az egyik. A következő az, hogy a Saulnak a vagyonát, az előző királynak a vagyonát, amit ez a bizonyos Siba ottan még kezelgetett, ezt az egész vagyont ráruházza Mefibósetre, tehát végtelen meggazdagítja ezt az embert. És utána még egy harmadik eleme is van a jótettnek, mert befogadja a királyi palotába, és azt mondja, hogy ott fogsz ülni az én asztalomnál. Eddig Sibának a házába, a te szolgádnak a házába voltál kiszolgáltatott helyzetben, ő tartott el téged, mostantól én tartalak el téged, és itt leszel ebben az én közösségemben, az én legbensőbb, legbizalmasabb társaságomban. Befogadlak a királyi asztalhoz. Életed végéig ott ülhetsz. Mindez, testvérek, úgy együttvéve, tehát, hogy életet ad neki, meggazdagítja, és még oda is engedi a királyi asztal mellé, ez valami különleges irgalmasság. Jó, nem szolgált rá egyáltalán Siba. Ez jó indulat, ez barátságosság, ez jó akarat, ez jó tétemény egy emberrel. És valami érezzük azt a nagy lelkűséget, azt a szeretetet, nem is találok így szavakat, ami hirtelen kiárad erre a Mefibósetre, aki ismétlen valószínűleg azt várta, hogy elintézik őt. Ki fogják végezni erre? Pont az ellenkezője történik vele. Nem álmodhatott erről még legszebb álmaiban se, és Dávid minden korabeli írott és íratlan szabállyal, hogy így mondjam, ellentétesen cselekedett vele. Zárójelbe, emlékeztek talán még, hogy mikor Jeruzsálemet elfoglalták volna Dávidék, azt olvassuk ott az igében, hogy Dávid gyűlölte a sántákat. Valamilyen oknál fogva. És most egy sántát, két lábára béna embert fogad az asztalához. Valami változott benne is időközben. Tehát valami megható dolog ez, na. Valami nagy dolog, hogy egy ilyet látunk a bibliai időkben. És megint az ő ebben a cselekedetében valami olyasmit ismerhetünk fel, amit sokkal tökéletesebben gyakorolt megint Jézus, az Úr Jézus, Dávid fia. Jézus itt járt ezen a földön, és állandóan jót cselekedett az emberekkel. Ezt még akik hitetlenek, vagy valami, azok se tudják tagadni. És nem nézte, még azt se nézte sok esetben Jézus, hogy hisze benne valaki, aki tőle kér valamit, hanem egyszerűen, még ha nem hit, akkor is jót tett vele, ha szerette volna, ha akarta. És akarata ellenére senkivel nem tett jót Jézus, de hogyha valaki csak akarta, még ha nem is hitt el, hogy ez a Jézus, ez a názáreti ember, ez az Isten messiása, ez az Isten fia, ez maga Isten. Kevesen hitték el ezt ott körülött, és mégis szerte járt és adott az embereknek, kinek testi egészséget, kinek lelki egészséget, bűnbocsánatot, reményt, hitet, szeretetet. És Jézus azóta is ilyen. Sokkal tökéletes. Dávid sok gonoszságot is cselekedett, majd fogunk vele találkozni, hogy emberekkel nem mindig bánt így. Olykor borzasztóan bánt emberekkel. Riasztó, ahogy bánt. De Jézus soha nem bánt riasztóan emberekkel. Ő mindig tökéletesen jóságos volt, és jó téteményre halmozott. És az az igazság, hogy ezt egyébként mi is tapasztaljuk. Megtapasztalhatjuk, hiszen már miközben mi még nem is vagyunk hívő emberek. Nem hiszünk Jézusban, nem vagyunk az ő követői. Már is ránk árasztott egy csomó jóságát, hogy így mondjam, ajándékokat adott nekünk. Föl se tudjuk sorolni. Hiszen életet adott nekünk. Mindenféle javakkal vett körül őket, bennünket. Van mindenünk. Családjaink vannak, vagyonunk van, ez van, az van, amaz van. Ezek a Biblia szerint Isten ajándékai a részünkre, pedig nem is vagyunk hívők. Sokszor a Bibliában olykor hívő emberek megbotránkoznak azon, hogy Isten hogy bánik a hitetlen emberekkel. Hát ezek nem, mi érdemelnénk azt a sok jót, aminek kikijut. Urunk, hát hogy bánsz te, milyen igazságtalan vagy? Ja, nem vagy igazságtalan, bocsánat. De Isten jósága körülveszi már nem hívő korunkban is a mi életünket. És aztán, ha megtérünk, onnantól kezdve megint csak. Meg kell tanulni észrevennünk azokat a sok-sok, azt a megannyi ajándékot, amivel Isten körülvesz. Múlt héten ott voltam a Balatonnál, a apósomnak a kertjében, azt a szőlőt kapálgattuk, meg mit tudom én, ott intéztük, amit kellett még, néhány fürt már meg is érett, és egyszer ott leültem este egy pohár borral, a tűz mellé, és akkor gondolkoztam, hogy mennyi mindent kapok én Istentől, itt a drága feleségem, itt tüsténkedik mellettem a kertbe, a gyerekeink itthon, a másik, mit tudom én, össze-vissza a világba, hitben élnek, hívő emberek. Időközben vettük azt a hírt, hogy az egyik is új kisbabát vár, a másik is új kisbabát vár, úgyhogy két jövendő, reménység szerint újabb két unokánk érkezik majd a közeli hónapokban. Itt ülök egy kertben, itt van ez a szőlő, Itt ülhetek, úgy tudom, hogy egészséges vagyok, egy pohár borral a kezembe. Itt imádkozhatok Isten, egyáltalán hiszek benne, szeretem az Istent, jó az idő. Előttem egy kicsit látszik a Balatonnak az egyik sarka, milyen szép ez a vidék itt, ahol vagyok. Mindez Istennek az ajándéka. Én nem sorolom tovább. Annyi minden jutott eszembe, hogy végül azt sem tudtam, hogy miért adjak hálát tulajdonképpen. Mert annyi minden, és elkezdünk így gondolkozni, hát hitetlen korunkban, de hívő korunkban még inkább észreveszünk, hogy az Isten mennyire sok jósággal vesz körül, eláraszt minket. Nem beszélve arról, hogy Isten mit csinál velünk. Hát minket tulajdonképpen, akik erre egyáltalán nem szolgáltunk rá, élettel ajándékoz meg, ugye örök élettel. Dávid is megajándékozta élettel, az életével, Mefibosetet. Bennünket, meg az Isten a maga életével ajándékoz meg, örök életet ad nekünk. És még mit kapunk tőle? Mindenféle gazdagságot kapunk tőle. Ezek lelki gazdagságok, földi javak. Ahogy Mefibóset kapott Dávidtól mindenféle gazdagságot. Hát most mi még nagyobb gazdagságot kapunk a mi Urunktól, a megváltónktól. És nem beszélve arról, hogy befogadott minket az ő házába, és az asztalához ültetett, és közösséget ad nekünk önmagával az Úr. És nem csak itt a földi életünkben élhetünk a királyok királyának az asztalánál, hanem örökké ott lehetünk, és azt mondja Jézus, hogy együtt esztek és isztok majd velem az Isten országába. Kenyeret és bort. A szőlőtőkének gyümölcséből. Hát nem is tudjuk, testvérek, hívő embereknek ezek, csak állunk, mint Mefibóset, hogy nem ezt érdemeltük, Urunk, nem ezt érdemeljük. Ellenkezőjét érdemeljük, azt, hogy lenyakasztas minket, vagy fölakaszt, vagy nem tudom, mit csinálj bennünket, mert olyan hálátlan dögök vagyunk, és sokszor olyan istentelenül viselkedünk, meg beszélünk, hogy az már borzalom. És nem ezt érdemeljük tőled, és te mégis. Így megajándékozol? Igen. Jó tétemény. Jó tétemény. És talán még egy dolgot ebből a jó téteményből, hogy ez Dávid úgy vitte végbe, testvérek, hogy magához vitette ezt a Mefibósetet. Sok ilyen mozzanat van a történetben, amiben most már nem akarok belemélyülni, de magához vitette ezt a járni nem tudó embert. Mi vajon magunktól el tudunk menni az Úrhoz, ha nem citál bennünket maga elé? Eszünk ágában nincs, pont ez a romlottságunk, hogy nekünk eszünk ágában nincs az Urat keresni, Jézust keresni, Istent keresni. Fütyülünk rá, nincs is, elkezdjük tagadni még a létét is, még hozzá menjünk, ugyan már. Az, ha valaki az Úrhoz jön, az nem azért van, mert ő úgy döntött, hogy most majd ő imádságban, meg nem tudom, ő elszánja, hogy ő hívő lesz, nem. Minket az Úr kell, hogy maga elé vigyen. Ő visz oda bennünket. Sokszor a jó szavával, meg a szeretetével, máskor meg a bajokkal. Mert a bajokba kezdünk imádkozni, meg keresni az Urat. De maga elé visz bennünket. És akkor azért, nem azért visz, hogy elintézzem, meg pokorra küldjön, hanem azért, hogy ránk árassza minden jóságát. Érdemtelenül. Nagy dolgok ezek, testvérek. Jó tétemény, és bennünket az a sok jó tett egyébként, amit Isten bennünk véghez visz, pont arra kötelez, hogy mi is úgy viselkedjünk embertársainkkal, mint Dávid Mefibósettel. Hogy mi is keressük, hogy ki az a jó, ki az, akivel én jót tehetek. Milyen nagyszerű lenne ez a világ, testvérek, ha egyre több olyan ember lenne, aki azt, nem azt nézni, hogy a másikból hogy húzhatok hasznot, meg hogy tudom őt elintézni, meg félresöpörni, meg legyőzni. Valaki beszélt arról, hogy mennyire megdöbbentette ez, hogy bántak annak idején, de hát ma is így van, a náci kivégző táborokban, hogy bántak zsidók zsidókkal. Nem, az is, hogy németek a zsidókkal, de hogy zsidók a zsidókkal, akiket föléjük állt. Mihelyest azt mondta, valaki valami hatalmat kapott a többiek fölött, rögtön elkezdett kegyetlenkedni, és irgalmatlanul bánni a másikkal. Mindegy, hogy zsidó volt. Németek is, olyan emberek, akik egyébként a hétköznapi életükben normális emberek voltak, hatalmat kaptak, s rögtön megvadultak, mint a vadállat. Ez van, egy ilyen világban élünk, testvérek, és akkor most nekünk az Úr azt mondja, hogy ahogy én irgalmasságot cselekedtem veled, te is úgy keressed, hogy ki az az ember, ismered, nem ismered, lelki testvér, ellenséged, ki az az ember, akivel te jót cselekedhess, akivel kedves lehetsz, akit megajándékozhatsz, akit fölemelhetsz, akitek használhatsz, akivel nagy lelkű lehetsz, akit felemelhetsz. Ki az az ember körülötted? Nem kell ilyen, nem tudom mekkora dolgokra gondolni, hogy ezt vagy azt kell cselekednem. Nem. Kis dolgokat, akinek egy jó szót, akit megbátoríthatok, akit segíthetek, amikor anyagilag megszorul, vagy bármi. Egyszerű úton, módon segíthetek, szolgálhatok neki. Az ember, testvérek, aki így viselkedik, az ki tud lépni az önmaga körül forgásból. Ez is mennyire ott van a mai világban, hogy magunk körül tekergünk. Nem azt nézzük, hogy ki az az ember körülöttem, akivel nagy lelkűen valami jó téteményt véghez vihetnék, hanem önmagam kis problémáival, sebeivel, ezzel kilódok előre, hátra, végül már beleőrülök saját magamba, meg az érzéseimbe, meg a nem tudom mibe, önmagammal vagyok elmerülve, elveszve, nincs a másik emberre szemem se, úgy megyek el mellette, mintha ott se lenne, mert csak magammal vagyok elfoglalva ebbe az egoista világba. És akkor csodálkozom, hogy magányos vagyok. Keresd, ha már az Úr jót tett veled, keresd, keressem én is, magamnak is prédikálok, hogy ki az az ember, akivel én jót tehetnék ott körülöttem. És tedd meg azt a jót, akkor is, ha nem érdemli. Ha ebbe a dologba megítél az Isten, akkor tartsunk bűnbánatot, testvérek, és kezdjünk újat, Jézusba kapaszkodva. Az utolsó pont pedig a jótettnek a hatása, vagy hatásai tulajdonképpen, amiről egy pár gondolatot szánjunk. Először is a jótettnek volt hatása, testvérek, nyilván Mefibósetre, de volt Dávidra is, meg ránk is. Mondjuk a ránk gyakorol, Dávid jótettének a hatása reánk, hogy elkezdjük Isten dicsérni. Ó, Uram, köszönjük, hogy Dávidnak megadtad, ezt nekünk is meg tudod adni. És hogyha ilyet látunk, hogy valaki jót cselekszik valakivel körülöttünk, mi is adjunk hálát az Istennek, és dicsérjük Istent érte. Mert ez is tőle van. Milyen hatás volt Mefibósetre? Hát sokféle hatás volt, testvérek. Nyilván Dávid tette őt, meggazdagította. Ő egy szegény ember volt. Más tartotta előtt, miközben ő volt az előző királynak a leszármazotta. Az egyik szolga gondozta őt, ahogy tudta, vagy akarta. Most hirtelen az összes majorság, ami apádé volt, a tied. Nem Sibájé, akinek már 15 fia volt, meg nem tudom hány szolgája. Ennek meg csak egy fia volt. Szolgája nem is volt. Nem az ővé, a tied. Helyreállítja Dávid ezt a kis vagyoni kérdést, vagyonviszonyokat, tulajdonviszonyokat. Meggazdagodott. Nyilvánvalóan annyira szép ez, hogy elűzte a szívéből a félelmet. Amikor azt mondta neki Dávid, ne félj. Hát félt, de hirtelen már nem félt. A szeretet kiűzi a félelmet, mondja a János apostol. Tehát Dávidnak a szeretete kiűzte a félelmet ennek a Mefibósetnek a szív. Már nem fél Dávidtól. Sőt, biztos vagyok benne, testvérek, hogy elkezdte Dávidot becsülni, hát ha nem szeretné. Lett egy barátja, aki jót tett vele az apja miatt. Igaz az apja miatt, de mégis jót tett vele. Annyira szép az is, hogy megalázza magát Dávid előtt, és azt mondja, hogy rám tekintettél, mint egy holt ebre. Emlékeztek erre, hogy a keleti emberek a kutyára, az élő kutyát is megvetik, nem az a kutyakultusz, mint Magyarországon. Hát még az élő kutyát is semmibe veszik a keleti emberek. Nem sokra tartják. Én meg azt mondja, holt ebb vagyok, nem egy élő kutya, hanem még egy döglött kutya vagyok. Olyan alázatos, egy teljesen jelentéktelen valakinek, és te mégis így bánsz velem. Alázatos ez az ember. A szeretet, a jótett, azt hiszem, hogy hálássá is tette. Hiszen biztos vagyok benne, hogy Dávid lekötelezte magának ezt a Mefibósetet azzal, amit tett. Nem akarta, de lekötelezte magának. És valahogy testvérek, ugyanezek az érzések jönnek bennünk, ha arra gondolunk, hogy Jézus hogy ajándékoz meg, mert kiűzi a szeretete a szívünkből a félelmet. Megbátorodunk, alázatosakká leszünk előtte, hálásak leszünk neki, a lekötelezettjeinek tudjuk magunkat, a barátai leszünk a Krisztusnak. Ott állunk, milyen jó hatást gyakorol reánk a Krisztus kegyelme, és ha mi is emberekkel így bánunk, rájuk is ilyen jó hatást tudunk gyakorolni. És Dávidra milyen hatást gyakorolt ez? Én azt hiszem, testvérek, hogy Dávid, amikor ezt véghez vitte, valami nagy lelki békessége lett neki. Valami nagy lelki nyugalom töltött el a szívét. Valami öröm töltött el, hiszen valami jót tudott tenni valakivel. Aki nem szolgált reál. Nagy lelkű tudott lenni. És ez így van, testvérek, az Úrnak is jó, hogy velünk jót tesz, de nekünk is jó, hogy az Úr jót tesz velünk, és amikor mi jót teszünk valakivel, nekünk jó lesz. Mikor ott voltunk a csendes héten, Sanyi bácsi megjelent, nem akarom itt, megjelent nagy kazasz, őszi barackkal, mindenféle süteményekkel, Jutka néni biztos együtt sütötték, főzték ott a nagy melegbe otthon, hogy hozza a testvéreknek. Istené legyen a dicsőség, már helyette mondom, hogy Istené legyen a dicsőség, de mi érezzük ebből a szeretetet. És vagy ne kérdezném Sanyi bácsit, hogy ez jó volt nektek? Hogy ezt tehettétek? És azt mondja, igen. Jó jót tenni. Van is egy ilyen szlogen, ugye, hogy jó a jót cselekedni. De ez igaz, testvérek. Minden esetre azt mondom nektek, hogy ne azért cselekedjünk jót valakivel, mert jó jót tenni, mert akkor önzők vagyunk. Önző módon cselekszünk. Cselekedjünk jót azért, hogy mert az Úr jót tett velünk, és ezért mi is jót teszünk a másikkal. Mutassa meg az Úr, hogy mi az a jó, és nekünk ez egy olyan csodálatos dolog lesz, testvérek, hogy jó érzés fog eltűnni. Lesz egy barátunk. Nem magányosak leszünk, hanem lesz valaki, aki a barátnőnk lesz, vagy a barátunk lesz. Aki meg fog bízni bennünk. Kilépünk végre, ismétlem ezt a dolgot ebből a kóros önmagunk körül való forgásból. És rájövünk arra, hogy nekünk másokért lehet és kell élni, nem magunkért. A pozitív hatásokat sorolhatnám, hogy a jó cselekvő milyen hasznot húz abból, hogy jót cselekszik valakivel. Anélkül, hogy különösebben ezt akarná. Nos, ezen a mai istentiszteletünkön visszatérek az elejére, ugye azzal foglalkoztunk, hogy megvizsgáltunk egy régi történetet, ahol valaki, Dávid király, Isten képviselőjeként jót cselekedett, irgalmasságot cselekedett egy arra érdemtelen, de arra rászoruló emberrel, Mefibósettel. És arra tanít minket Isten, testvérek, minnyájunkat, hogy mi is keressük, hogyha már itt élünk, itt Szegeden, vagy nem tudom hol, valahol, ahonnan jöttük, emberek között vagyunk, ki az, akivel mi jót csehetünk, akivel szembe az Isten irgalmasságát gyakorolhatjuk. És az legyen a legfőbb indítékunk erre, hogy az Isten, az Úr Jézus mennyi jót cselekedett mi velünk, érdemtelenül. Hogy fölemelt minket, hogy megajándékozott minket. Segítsen ebbe bennünket a mi Istenünk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Jézus, hogy eljöttél erre a földre, és te mindenkinél több jót tettél, sőt, semmi rosszat nem tettél az embereknek, az embertársaidnak, se barátaidnak, se az ellenségeidnek, csak jót. Köszönjük néked, hogy a legnagyobb jó, amit véghez vittél ott a kereszten történt, amikor elvetted bűneink büntetését, a kárhozatot, és nekünk bűnbocsánatot, és Istennel való közösséget szereztél, életed föláldozásával. Köszönjük néked azt, hogy a te szereteted felül múlhatatlan. Köszönjük, hogy magad elé citálsz bennünket valamilyen oknál fogva, akár jóságoddal, akár áldásaiddal, akár éppen a bajokkal, a betegségekkel, a szenvedésekkel. Köszönjük, hogy magad elé vitetsz minket. szolgáid által, és köszönjük néked, hogy nem azért, hogy elintéz minket, hanem azért, hogy felemelj, hogy ránk árazd minden jóságodat, megbocsátásodat, életet adj nekünk, asztalodhoz fogadj, örök közösségbe veled, elhalmoz mindenféle szereteteddel és jóságoddal. Köszönjük néked, hogy ebben élhetünk, és köszönjük, hogy ezt kínálod nekünk. Kérünk téged, segíts, hogy meghalljuk a te szavadat, megfogadjuk azt, és kérünk téged, segíts, hogy most arra induljon a mi szívünk, hogy keresni kezdjük azt a valakit, akivel jót tehetünk. Biztos van olyan ember körülöttünk, vagy olyan emberek, olyan közösségek. Segíts, hogy meglássuk ezeket, és te miattad, a te jóságod miatt igyekezzünk jót tenni velük. Könyörülj rajtunk, hogy egy kegyetlen, hazug világban mi kegyelmes, irgalmas emberek legyünk. A hazug világban igaz emberek, hűséges emberek. Máshogy viselkedjünk, mint a nagy átlag. Kérünk téged arra, hogy vezérelj bennünket, hogy téged dicsőíthessen mindaz, amit mondunk és teszünk. Köszönjük néked azt, hogy tanítottál minket a mai napon is. Kérünk, áld meg gyülekezetünket. Kérünk a betegeinkért, hogy gyógyító szereteteddel vedd körül őket, ha lehetséges, és vondd őket magadhoz közel, a betegségben is. Imádkozunk a gyerekekért, hogy áld meg őket, itt a gyülekezetben, az iskola kezdésben is majd. Imádkozunk azért, hogy a mi népünket, ha lehet, kíméld meg egy nagyobb járványtól, bennünket is a gyülekezetet, ha lehetséges. Kérünk téged a beteg emberekért, akiket elkapott ez a vírus, gyógyító szereteteddel légy velük, adj az orvosoknak bölcsességet, a kutatóknak erőt, hogy megtalálhassák az ellenszert. Kérünk téged arra, hogy ebben a helyzetben is hadd bízzuk oda magunkat, te reád egészen. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezeti alkalmainkat a következőkben elkezdenénk megtartani. Tehát a jövő héten, kedden este tartanánk már bibliaórát. Itt a templomban, és muszáj lesz, ha ide jövünk, muszáj lesz maszkkal ülnünk. A csengettyűsök is tarthatják a csengettyűsök óráját, próbálhatnak. A két ifi óra is, a kis ifi és a nagy ifi is összejöhet, hétfőn, illetve pénteken. Énekkar még nem lehet, és ima óra sem lesz. Ami a vasárnapi, illetve hétközi gyerek alkalmakat illeti, ugye most feleségem már indítja a gyerek órákat, illetve hétközi gyerek alkalmakat, a hittanórákat, és a mai napon tulajdonképpen hittanévnyitónk is van. Aki ide fog jönni a templomba, gyerekekről van szó, azokat azt kérjük, hogy maszkot hozzanak mindig magukkal. Az iskolában nem kell maszk, de itt éppen ezért kell. Tehát, ha a gyerekek jönnek gyerekórára is, meg egyéb alkalmakra is, akkor hozzanak maszkot. Amíg jó idő van, addig egyébként a feleségem a hétközi alkalmakat az udvaron fogja tartani. De mihelyest rossz idő van, be kell menni, bent pedig már muszáj lesz maszkot használni. Azt kérjük még a kedves felnőtt testvérektől, hogy kerüljék messze azt az alsó szintet. Tehát oda csak a kismamák vagy kispapák mehetnek be a kisbabájukkal a babaszobába, de más felnőtt ott ne jöjjön, menjen, WC-be se. Itt vannak a templom hátuljában illemhelyek, ezeket használjuk, jó? Tehát azt a részt hagyjuk teljesen a gyerekeknek a dolgára, és itt használjuk a mellékhelyiségeket felnőttként. Azt is hirdetem még, hogy a hétközi alkalmakon ugye előfordul sokszor, hogy van tea vagy szendvics. Marika van itt, aki mindig jön keddenként. Most nem tudjuk ezt produkálni, nem akarjuk produkálni. Tehát nem lesz se tea, se szendvics, nem lesz itt étkezés most a következő időkbe. Bejövünk biblióórára, megbeszéljük az igét, aztán szépen hazamegyünk. És igyekeznünk kell tartani itt a távolságot egymástól. Hirdetem azt a testvéreknek, hogy a jövő vasárnap úrvacsorosztásunk lesz. Megérkeztek a kis kelyhek, amiket használni fogunk, és ezért új kenyér alkalmából megterítjük az Úrnak szent asztalát. Mindenki külön kehelyből vehet, majd meg a kenyeret is a szokott rendünk szerint fogom majd osztani. Tehát jövő vasárnap úrvacsorosztás lesz, ha Isten értet bennünket. Hirdetem még azt, hogy szeptember 12-én, azon a hétvégén, ez egy szombati nap, ezen a hétvégén szokott lenni a háromnapos országos ifjúsági találkozónk. De most nem lesz háromnapos országos ifjúsági találkozó, csak szombaton lesz egy csendes napunk. Tehát 9-től, illetve 10 órától kezdünk, és akkor délután 6-ig lesznek itt fiatalok, már és 100 főbe behatároltuk a résztvevők számát, úgyhogy ennyien már az, úgy tudom, hogy meg is vannak. És jönnek ide mindenfelől emberek. Ezzel kapcsolatban, ha bármi kérésem van, az étkezést azt már lebeszéltük, azt tudjuk, hogy ki fog főzni, meg mit fog főzni. Egyelőre a gyülekezetre itt több feladat nem vár. Nem kell attól félni, hogy majd szeptember 13-án itt a templomban 100 vagy 130 vagy 150 fiatal még rajtunk kívül is itt lesz. Tehát nem lesznek itt, addigra már hazamennek. De gondoltuk, hogy el ne hagyjuk ezt az ifjúsági találkozót, hiszen már vagy 5 éve tartjuk, és egyre többen vannak. Lesz ez a szombati nap, amikor a szabadságról lesz egyébként szó, a szabadság problémájáról fogunk egy kicsit velük beszélgetni és értekezni. Mi ez, hogy szabadság? Mi nem a szabadság? Fontos téma manapság. Imádságba kérem a testvéreket, hogy hordozzák ezt az alkalmat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.